két reformátor, Luther Márton és Pázmány Péter. Páter Szabó Ferenc jegyzetének első részét hallják, reformáció és katolikus megújhodás.
A protestánsok ebben az évben emlékeznek a Luther Márton által elindított reformáció kezdetének 500. évfordulójára.
1516 és 17-ben Albert Mainzi érsek búcsúcédulák segítségével próbálta összegyűjteni a szükséges források ráeső részét a római Szent Péter bazilika felépítéséhez, illetve saját adósságai kifizetéséhez. Luther 1517. október 31-én levelet írt Albert érseknek, amelyben tiltakozott a búcsúcédulák árusítása ellen. A levélhez csatolta a búcsúcédulák erejét és hatékonyságát kétségbe vonó vita iratát, amely később 95 tétel néven vált ismerté. A reformátornak ekkor még nem állt szándékában szakítani a római katolikus egyházzal. Ezt a dátumot tekintik a reformáció kezdetének, és ünneplik minden év október 31-én a reformáció napjaként.
A II. Vatikáni zsinat után elindult ökumenikus párbeszéd katolikusok és luteránusok között mára már jelentős eredményt hozott. 1999. augusztus 31-én a reformáció napján írták alá Augsburgban a katolikus evangélikus közös nyilatkozatot a megigazulás értelmezésére. Az ökumenikus párbeszédnek ezt az állomását II. János Pál pápa az aznapi déli urangyala alkalmával történelmi eseménynek minősítette.
Reformációból hitújítás. A reformátorok kezdetben nem akartak új egyházat alapítani, csak reformálni, megtisztítani, visszaállítani eredeti tisztaságát, egyedül a Szentírásra támaszkodva. Ecclesia semper reformanda. Az egyház állandó reformra szorul, hangoztatták, és ebben igazuk volt. De ahogy Yves Congar Domonkos, a protestantizmus kiváló ismerője hangsúlyozza, végül a reformátorok hitújítók lettek. Amikor 1517. október végén Luther megfogalmazta 95 tézisét a búcsuk ellen, Yves Congar szerint még nem volt a reformáció programja. A reformátori fordulat az 1519-es lipcsei hitvita volt. Johannes Eckel az egyházi és zsinati tekintélyről, amikor Luther tagadta a pápai primátust. A reformátor tulajdonképpen a lipcsei vita után gondolta végig alaposabban az egyházról alkotott teológiáját. Ráeszmélt arra, hogy szubjektív hitélménye, Krisztus iránti közvetlen bizakodó odaadása nem tűr meg semmiféle közvetítőt. A tettek általi megigazulás, szentségek, vallásos gyakorlatok és egyházi élet akadályozzák abban, hogy a kegyelemnek engedje át a teret. Az egyházi intézményt elvetette, a pápát az antikrisztussal azonosította.
1520-ból származik három fő reformátori műve, a kereszténység állapotának megjavításáról a német nemzet nemességéhez, az egyház babiloni fogságáról és a keresztény ember szabadságáról. Ez az egész tanítás a hiten alapul. Az ember hittel válaszol az evangélium hirdetésére, amelynek üzenete Krisztus az egyedüli üdvözítő számomra. Negatív oldala az egyház közvetítő szerepének leértékelése, minden megkeresztelt egyenlő papsága, egyedül a keresztség és az úrvacsora biztos szentség, nincs szentségi püspökség, sem pápaság, a külső vallási gyakorlatok elvetése. Az 1520-as pápai bulla Exsurge Domine elítélte Luther tanait. 1521. január 3-án pedig a pápa kiközösítette. A Worms-ban tartott diétán 1521. áprilisában Luther elutasította tanai visszavonását. A trentói zsinat 1545-1563 között tartott, megvizsgálta és elítélte a hitújítók eretnek tanait.
Magyarországon a reformáció hihetetlen gyorsan elterjedt. A töröktől megszállt Alföldön a lakosságnak szinte 100%-a csatlakozott az új hitűekhez. Luther eszméit elsősorban Melanchthon Fülöp tolmácsolásával a Wittenbergben tanuló magyar diákok terjesztették itthon. E mérsékelt irányjal szembefordult a Müntzer Tamás féle népi reformáció, az anabaptizmus 1530 körül. a luteri irány hegemóniáját Magyarországon a Zwingli tanait tükröző szakramentárius irány majd a 16. század közepétől a kálvini reformáció döntötte meg, amely két évtized alatt a magyar lakosság körében szinte kizárólagossá lett.
Vajon Pázmány Péter ellenreformátor volt? Pázmány Péter egész életében apostoli munkájával szóban és írásban az isteni igazságra akarta kalauzolni az embereket. Ezt célozták térítései, vitairatai és főműve a kalauz, továbbá prédikációi, egyház szervezése és kultúrpolitikája. A trienti zsinat által kívánt reformot akarta megvalósítani Magyarországon, felső Magyarországon, a török hódoltság miatt, vagyis a római katolikus egyházba akarta elvezetni és abban megtartani az embereket, mert meggyőződése szerint ez volt Krisztus igaz egyháza, az üdvösség útja. Az 1588-tól jezsuita, 1616-ban esztergomi érsek, majd 1629-ben bíboros életművéből jól tudjuk, hogy éppen a megigazulás kérdése foglalta el központi helyet a katolikus protestáns hitvitákban. Ezen függ össze a luteri három szóla, leegyszerűsítve szóla scriptura, egyedül a szentírás, a kinyilatkozhatás forrása, az apostoli tradíció nem számít, szóla fides, egyedül a hit üdvözít, a jó cselekedetek érdemei nem jönnek számításba, szóla grácia, egyedül a kegyelem, az ingyen felajánlott üdvösség elnyeréséhez, a rabszolga szabadság nem járul hozzá. Természetesen a tételek a hitvitákban kiéleződtek. Az újabb ökumenikus párbeszédben viszont mindkét fél igyekezett és igyekszik árnyaltabban megismerni a másik álláspontját, és elsősorban azt tekintik, ami egyesít, nem pedig azt, ami szétválaszt.
Az ellenreformátornak tartott Pázmány Péter ökumenizmusát kevesen ismerik. A gráci jezsuita professzor, aki alaposan tanulmányozta és megvitatta a hitújítók tanítását, már egyes magyar vita irataiban is, de főleg az évek során átdolgozott összegező kalauzban meglepő ökumenikus nyitottságról tesz tanúságot.
Erre majd még visszatérünk. Pázmány Péter 4 évig, 1603-1607 között teológiát tanította a jezsuiták által vezetett gráci egyetemen. Amikor 1607-ben végleg hazatért Magyarországra, nem kívánta követni a Grazban, Stájerországban látott és felső Magyarországon Forgács nyitrai püspök, majd 1607-től esztergomi érsek által is szorgalmazott erőszakos ellenreformáció módszereit, hanem a szellem fegyvereivel, az igazság erejével akarta meggyőzni az új hitűeket, elsősorban is a nemeseket. Pázmány teológus volt, de egyben reálpolitikus is. A protestáns történész Benda Kálmán és utána más szakemberek megmutatták, hogy Pázmány már 1608 körül a pozsonyi országgyűléstől kezdve eltávolodott Forgács politikájától. A jezsuita teológus akkori véleményét és későbbi magatartását jól jellemzi, azaz 1608-as emlékirata, amelyben második Mátyás főherceg kérésére válaszol, adhat-e vallásszabadságot a protestánsoknak. Az érvek és ellenérvek mérlegeléséből világosan kitűnik válasza, igen. Pázmány latin emlékirata 21 gyakorlati érvet sorol fel a vallásszabadság engedélyezése mellett, és 11 elvi érvet ellene. Már itt is megsejthetjük a későbbi reálpolitikust. Igaz ugyan, fejti ki Pázmány, a nemleges elvi érvek között, hogy az eretnekség súlyosabb, mint a török csapás, mert ebből remélhető a szabadulás, de a lelki rabságból, amely a kárhozatra visz, nincs menekülés. A fejedelem felelős azért, hogy alattvalói az igaz vallást kövessék. Neki kell megakadályoznia őket, hogy a hamis valláshoz pártoljanak. De, és ezek a gyakorlati érvek között szerepelnek, nem csak azt kell figyelembe venni, mi a jogos, hanem azt is, amit a józanész, a realitás érzék tanácsol. Pázmány történeti példákat is idéz. A csehországi királyok megtűrték a huszitákat, Spanyolország hatalmas uralkodója vallásszabadságot engedélyezett a német alföldi protestánsoknak.
Pázmány egyébként megkülönbözteti az új, tehát a kezdődő, és a már elterjedt és meggyökeresedett eretnekséget, a protestantizmust, ez utóbbihoz sorolja. Kiemeljük, Pázmány legelső érvét a vallásszabadság mellett. Magyarország különleges helyzetben van. A protestáns rendek szoros szövetségben állnak a törökkel, és inkább alávetik magukat a török uralomnak, mint hogy lemondjanak vallásuk szabad gyakorlásáról. Így tehát azt kell nézni, mit lehet megvalósítani.
Második Mátyás. Mások véleményét is kikérte. Köztük volt például Klész bécsi püspök, Milino bíboros, a pápai követ, egy teológus és egy ismeretlen főpap. Az ő válaszuk nemleges volt, tehát egyedül csak Pázmány javasolta gyakorlati meggondolásokból a vallás szabadság engedélyezését. Világos, hogy Pázmány korában a mai értelemben vett tolerancia, vallási türelem azonos lett volna a vallási közömbösséggel, relativizmussal. Egyébként erről ugyanez volt a protestánsok véleménye is. A felvilágosodástól a II. Vatikáni zsinatig hosszú az út a tolerancia, a vallás szabadság elismerésében és teológiai megokulásában.
Ferenc pápa Lutherről és az ökumenizmusról.
Tanulmányom elején megemlékeztünk arról, hogy 1999. október 31-én Augsburgban a katolikusok és luteránusok egyességet írtak alá a megigazulás értelmezéséről. Ez is jelzi, hogy a katolikusok és luteránusok már jelentős utat tettek meg az ökumenizmus útján. Második János Pál, mint említettük, történelminek nevezte ezt az eseményt.
Ferenc pápa is igen jelentősnek tartja ezt az állomást az ökumenizmus hosszúra nyúló útján, amint ez kiderül abból az interjúból, amelyet az Árd újságírója Tilman Kleinjung számára adott. Az újságíró akkor az iránt érdeklődött, hogy mivel a pápa el fog látogatni 4 hónap múlva Lundba, a reformáció 500. évfordulójának megünneplésére, talán ez a megfelelő alkalom arra is, hogy ne csak a két fél sebeiről emlékezzenek meg, hanem elismerjék a reformáció ajándékait, és talán arra is jó az alkalom, hogy eltöröljék vagy visszavonják Luther Márton kiközösítését, vagy valamiképpen rehabilitálják őt. Ferenc pápa erre a következőt felelte.
Azt hiszem, Luther Márton szándékai nem voltak tévesek. Ő egy reformátor volt. Talán bizonyos módszerek nem voltak helyesek, de abban a korban, ha például olvassuk Pásztor egyház történetét, ő német luteránus volt, aki miután látta annak a kornak a valóságát, áttért és katolikus lett. Tehát látjuk, hogy az egyház nem volt éppen egy utánozni érdemes példakép. Az egyházban korrupció volt, világiasság volt, ragaszkodás a pénzhez és a hatalomhoz, és emiatt Luther tiltakozott. Mivel okos volt, tett egy lépést előre, és meg is indokolta, miért tette ezt. Ma pedig luteránusok és katolikusok minden protestánssal egyetértünk a megigazulásra vonatkozó tanban. Ezen az oly fontos ponton ő nem tévedett.
Luther orvosságot készített az egyháznak, aztán ez az orvosság a dolgok egyfajta állapotává szilárdult, fegyelemmé, hitmóddá, cselekvésmóddá, liturgikus szokássá folytatta a pápa. De nem volt egyedül. Ott volt Zwingli, ott volt Calvin. Mögöttük pedig kikáltak, a fejedelmek. A cuius regio, eius religio elv gyakorlata, aki a föld, azé a vallás. Bele kell helyezkednünk abba a történelmi korba. Nem könnyű, egyáltalán nem könnyű megérteni azt a kort. Aztán haladtak tovább a dolgok. Ma a párbeszéd nagyon jó, és azt hiszem, hogy az a megigazulásról szóló dokumentum az egyik leggazdagabb és legmélyebb ökumenikus dokumentum. Igazam van? Vannak egyetnemértések, de ez az egyházaktól is függ. Buenos Airesben 2 luteránus egyház volt. Az egyik így gondolkodott, a másik úgy. Magában a luteránus egyházban sincs egység. Tisztelik egymást, szeretik egymást. Talán a különbözőség az, ami oly sokat ártott mindannyiunknak, most pedig szeretnénk újraindulni, hogy találkozzunk 500 év után. Azt hiszem, imádkoznunk kell együtt, imádkoznunk. Fontos az imádság.
A pápa így folytatta. Második, dolgoznunk kell a szegényekért, az üldözöttekért, a tömérdek szenvedőért, a menedékkérőkért. Együtt dolgozni és együtt imádkozni. A teológusoknak pedig a közös megvitatása feladatuk. De ez az út hosszú, nagyon hosszú. Egyszer azt mondtam viccelődve, én tudom, mikor jön el a teljes egység napja. Mikor? Az emberfia eljövetelének másnapján. Nem tudjuk ugyanis. A Szentlélek fogja megadni nekünk ezt a kegyelmet, mondotta a Ferenc pápa az Ard újságírójának.
Két reformátor, Luther Márton és Pázmány Péter. Páter Szabó Ferenc jegyzetének első részét hallották, Reformáció és katolikus megújhodás. A sorozat második részét következő vasárnapi adásunkban hallhatják.